Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. A mi segítségünk, örvendező hálaadásunk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
A Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene, Atyával meddékeltetne, életre bévinne. Ó, mi kegyelmes mesterünk, emlékezzél meg mi rólunk, ki meghaltál, volt érettünk, légy jelen mi velünk. Egyetemben keresztények, az Úr Krisztus dicsérjétek, ő néki hálát adjatok, felmagasztaljátok. Dicséret légyen Atyának, és ő fiának, Krisztusnak, és a mi vigasztalunknak, a Szent Háromságnak.
148. Zsoltár. A menny és a föld dicsérje az Urat. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Urat, ti mennyiek, dicsérjétek a magasságban. Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege. Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag. Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az Urat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán, tűz és jégeső, hó és köld, parancsát teljesítő szélvihar, hegyek és halmok, mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét, mert csak az ő neve magasztos fensége, a föld és az ég fölé emelkedik. Megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az Urat!
Rejtett képek jönnek az év hajlatára, lepereg előttünk létünk Bibliája. Változik a színtér, más lett a szereplő, ám egy titkos úton összefut a kettő. Laposzt fel a könyvet, vizsgáld meg a szíved, általad íródnak újjá események. Élő örömhírként járszkálsz a világban, akár mécsesként állsz, vagy bolyongsz homályban. Arra indulj, merre Isten szava bíztat, napjaid egére piros hajnal virrad. Talán meg is kérnek, hogy gyújtsa a világot, hunyargó fényettől kapnak ők is lángot. Hátra ne nézz, ha az ellen szólna átkot, kicsi mennyországgá alkosd a világot, valóság az álmod.
Az élet szíve lüktet, egyre lüktet, hajtja a folyton égő szeretet. A teremtmények gléda sorba jönnek betölteni rendeltetésüket. A pálya nagyrészt rögös, szövevényes, alig van rajta nyugalmas szakasz. Az belevész, ki folyton rá nem kérdez, pár emberöltő évtized alatt. Jól gondold meg, hogy merre vigyen lépted, kiterelget, Isten vagy a világ, ez szent titkokkal kísér végig téged, bárki esendőtán a porba ránt. Keresd az Úrnak rejtett társaságát, s ha szűk ösvényen vezet lábnyoma, ragad meg akkor fénylő glóriáját, érted is szól a béke himnusza, szolgáljáltal eljuthatsz oda.
Tavaszinom sátorba, Isten is széljen el, anyaként féltőn óvja, mindaz ki ráfigyel. Van, aki menekülne, ha erős a roham, más várja, nyugtan, ülve, milyen kérést fogán? Belőle béke árad, s különös küldetés. Annak, ki hisz szavának, s ajándékra kész.
Mit se számít az ellen, körötte fény darang, még belőle a szellem egész újat teremt. Kiállt a szél, ér célba, ő folyton ösztönöz, vidd végbe, amit még ma neked kijelölök. Olyan sok most a léha, és annyi szívkopár, legyél te élő példa, azé kilángot vár.
Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja át szívem és a szám. Oldj fel, küldj el, törts el, tűzz el, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Oldj fel, küldj el, törts el, tűzz el, Isten élő lelke, Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent. S Jézusommal légyek egy, már a földön lent. Oldj fel, küldj el, tölts el, tűzz el, Isten élő lelke, Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj, s majd a végső harcon át mennybe fölragadj. Oldj fel, küldj el, tölts el, tűzz el, Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj.
Köszönjük a Jóka is gyermekeknek a szolgálatukat, és köszönjük azoknak is, akik felkészítették őket. Azt kívánjuk, hogy üdüljenek fel a nyári szünetben, üdüljetek fel, erősödjetek meg, pihenjétek ki a sok fáradalmat, ami volt ebben az esztendőben, ebben a tanévben, és aztán szeretettel várunk benneteket is, ahogyan arról most egy kis titkot árulok el az itt ülő bácsiknak, néniknek, ahogyan arról majd Gyuszi bácsi fog beszélni, hogy Jézustól tanulni kell, és nem lehet nyári szünetre menni, ugyanúgy ezt kérjük most is tőletek, ővele járjatok a nyári szünetben és a nyári pihenésben. Köszönjük szépen még egyszer Isten veletek, viszontlátásra. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangéliuma 4. fejezetéből, a 35-től 41-ig terjedő versekből. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szentigét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt a mi Úrunk dicsőségére. imádkozzunk ezért. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te ígédet, amelyet most is hallottunk. Magasztalunk téged, Urunk, hogy le vannak írva mindezek a szavak, ezek a történetek, meg vannak örökítve a számunkra, hogy hitünknek táplálékul legyen és életünk számára iránytű gyanánt. Sőt, lelki táplálékot nyújt ez. És könyörgünk hozzád, Urunk, add, hogy ez ma is így legyen ezen az Isten tiszteleten. Azt olvastuk, azt hallottuk a te ígédből, hogy azon a napon, amikor este lett, te azt mondtad, menjünk át a túlsó partra. Így állunk most előtted, Urunk, ezen a vasárnapon, mint akik tudjuk, ez a földi élet nem más, mint egy utazás a túlsó partra. A célunk az, hogy egykor majd átérjünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy így ismerhetünk téged, mint akik nem csak léteznek itt néhány évtizeden keresztül, aztán elenyészik testük, és a semmibe vész szellemük, lelkük, hanem mi tudjuk, nekünk pontos célunk van. Az a célunk, hogy átkeljünk a túlsó partra. Vágyunk arra, Úrunk, hogy egykor majd veled legyünk, téged lássunk, a te asztalodhoz ülhessünk. Abban a tökéletes boldogságban, amit most csak olykor-olykor tudunk megízlelni e földi életben. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy mégis emel fel tekintetünket minden napon, hogy így tudjunk élni, és így tudjunk hajózni életünk tengerén. Amikor nagy hullámok jönnek, amikor nagy szélvész támad, akkor is hadd lássuk a célt, hadd tudjunk kitartani. És könyörgünk azért is, hogyha nagyon kellemes az idő, hogyha napsugaras és szép az életünk, el ne gyengüljünk, el ne lankadjon a mi hitünk, el ne fásuljunk ebben a kényelemben, hanem add, hogy mi akkor is te rád nézzünk, hű mesterünkre, aki után megyünk és vágyakozunk a mennyek dicsőségébe. Így könyörgünk, áld meg ezt a mai Isten tiszteletet, add, hogy legyen ez az együttlét, ez a közösség egy ilyen nappá, amikor megerősítesz bennünket, és újra felemeled tekintetünket föl a mennybe, belőni és követni a mi életünk célját, téged. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, a Márk evangélium a 4. részének 35. verséből a következőképpen. Azután ezt mondta nekik Jézus azon a napon, amint este lett. Menjünk át a túlsó partra. Kedves testvéreim, idefelé jövet, és az elmúlt néhány napban talán rácáfolni látszott az időjárás, de mégis azt kell mondanunk, hogy feltartóztathatatlanul elkövetkezett a nyár. A mai nappal beléptünk a nyári évszakba, június 1-ével. Nyilván sokan készülnek már a nyári kikapcsolódásra, a nyári felüdülésre. Kicsik, nagyok, szülők, tanárok, dolgozó emberek, de talán legjobban a diákok várják a nyári szünetet. És a mi korunkban, a mi világunkban ez így természetes, hosszabb, rövidebb időszakokra az iskola évet, a tanulás menetét megszakítják szünetek. Azonban ez nem volt mindig így, hiszen régen, és különösen igaz volt ez Jézus idejében, aki tanulni vágyott, az nem csak 8-tól 2-ig vagy 4-ig ült be egy-egy mesternek az órájára. Nem volt ugyanis szünet a tanítványságban. Aki igazán tanulni akart, az életközösségben volt a mesterével. Nem csak a tanításait hallgatta meg, aztán hazatért szokásos napi rutinjához, mint aki jól végezte dolgát, és talán el is feledte, hogy mit hallott néhány órával korábban. Az igazi tanítvány ugyanis mindenhová követte mesterét, figyelt nem csak szavaira, hanem tetteire, viselkedésére, reakcióira, engedelmeskedett neki, és az egész életét a vele való közösségben élte, járta. Jézus tanítványának lenni, kedves testvéreim, ma sem jelent mást. Nem egy-két órás kurzusokra ülünk be és veszünk részt keresztényként, hívő életünkben nem lehetnek szünetek. Nincs olyan, kedves testvéreim, hogy szabad napos keresztjén. Hiszen a Jézussal való közösség az életünk forrása. A vele való kapcsolatunktól függ a sorsunk, az örök létünk. És ahogy létkérdés és életkérdés, hogy két levegővétel között ne teljen el hosszú idő, ne legyen nagy szünet, úgy lelki értelemben is létkérdés és életkérdés, hogy a Jézussal való kapcsolatunkban ne legyenek szünetek. És a mai történetünkben is azt látjuk, hogy az Úr Jézus első tanítványai hogyan követték mesterüket, hogyan tanulták meg nem csak az elméletet, hanem megtapasztalták, és átvitték ezt, amit hallottak mesterüktől a gyakorlatba is. Hiszen Péter és társai nem csak térben utaztak, hanem ismeretben, az Úr Jézus megismerésében is előrébb haladtak a történet folyamán. Mit tanulhatunk mi, Jézus 21. századi tanítványai a felolvasott igéből? Hogyan juthatunk el az ő jobb megismerésére? Ez a kérdés, és ezekre a kérdésekre keressük a választ, Isten szent lelkét segítségül hívva. Azzal kezdi az Úr Jézus, menjünk át a túlsó partra. Mit jelentett egészen konkrétan ott és akkor ez a túlsó part? Tudjuk, hogy az Úr Jézus nagyon sokszor a Genezáreti tó, vagy más néven Tibériás tenger partján tanította a sokaságot. Ez esetben is ez történt, egészen egyszerű fizikai törvényszerűségeket figyelembe véve, gyakran élt azzal a lehetőséggel, hogy a tó partján álló sokaság jobban hallja őt, beevesztetett a tanítványaival egy csónakban, egy hajóban, egy kicsit beljebb a tavon, és a víz, mivel jobban vezette a hangot, jobban hallhatta a parton álló sokaság. A Genezáreti tónak azonban nem csak ez volt a sajátossága, és ma sem ez, hanem többek között arról nevezetes, hogy a föld egyik legmélyebben, vagy talán legmélyebben fekvő édesvízű tava, ami 200 méterrel a földközi tenger szintje alatt található egy árokban, és mivel olyanok a földrajzi körülmények, a körülvevő hegyek miatt nagyon gyakran és nagyon könnyen lecsapnak a hegyekből a viharok a tónak a felszínére, és hatalmas hullámokat korbácsolnak, nagyon veszélyes mind a hajózás, mind a halászat a Genezáreti tavon, és csak nagyon rutinos emberek mernek erre vállalkozni. Ma sincs másként ez, akik a Genezáreti tavon halásznak, megfigyelhető, hogy néha-néha megállnak a csónakjaikkal, hajóikkal, és fürkészik az eget, hallgatják a szél zúgását, hogy vajon milyen irányba fog majd lecsapni legközelebb a szél, hogy még időben el tudjanak menekülni. És nem csak a szél nehezíti, vagy nehezítheti itt a Genezáreti tavon a közlekedést, hanem ebben a konkrét történetben azt olvassuk, hogy még este is volt, és ennek ellenére, a sötétség ellenére mondja azt az Úr Jézus tanítványainak, hogy menjünk át a túlsó partra. De ha megnézzük ezt a történetet, hogy hol helyezkedik el itt Márk evangéliumában, azt is láthatjuk, hogy nem csak a tanítványok mentek át A pontból B pontba, északról dél felé, hosszában átszelve a Genezáreti tavat, hanem maga a történet is egy átmenetet képez, egy összekötő kapocs. Jézus az előző szakaszban a nagy sokasságot Isten országáról tanítja. Isten országáról mond példázatokat, és tudjuk, hogy az ország szavunk az az úrság szóból származik. Az Úr Jézus megtanítja a tanítványoknak és a hallgatóságnak, hogy mit jelent Isten úrsága. Hogyan mutatkozik az meg, ha valahol Isten uralma király uralma érvényre jut. Miből lehet ezt megismerni? Hogyan lehet ezt felfedezni? Mik a jellemzői Isten úrságának? Ez az elméleti rész. Aztán elindulnak, és a tanítványok megtanulják, megtapasztalják, hogy mit jelent a gyakorlatban Jézus és Isten úrsága. Hogy megtapasztalhatják azt, hogy az ő mesterük nem csak egy nagy tanító, nem csak szép és igaz dolgokat tud mondani, hanem Jézus Úr még a természet erői felett is. És aztán látjuk, hogy még magasabbra emelkedik a történet íve, mikor átérnek a túlsó partra, megint egy gyakorlati dolgot tanulhatnak meg. Jézus nem csak a természeti erők felett Úr, hanem az ördögi lelkek felett is Úr. És tud nekik parancsolni, és tud szabadítani ördögi lelkektől megkötözött embereket, hiszen a történet úgy folytatódik, hogy Gadara földjére érkeznek meg, ahol egy megszállottat szabadít meg az Úr Jézus. Eljutnak tehát az elméletből a gyakorlatba. A mester így oktatja, neveli és formálja tanítványait. És Jézus minket is arra hív, mai tanítványait, hogy vele együtt menjünk át a túlsó partra. Ugyanis az életünk is egy ilyen átkelés. Ahhoz, hogy biztos vévbe érjünk, ott kell legyen velünk Jézus életünk hajójában. De hogyan lehetséges ez? Hiszen a tanítványok számára ez olyan evidens volt és egyértelmű, a testet öltött Isten fia velük járt, közöttük élt, őt követték. Természetes, hogy velük ment át együtt az ő hajójukban. Jézus hogyan lehet ma az életünk hajójának az utasa? Ez az, amit így fejez ki a Szentírás, és sokszor beszélünk róla igehirdetésekben, bizonyságtételekben, ez a megtérés. Amikor átadom az életem feletti uralmat Jézus Krisztusnak, amikor behívom őt az én életembe, amikor behívom őt életem hajójába, és olyan jó lenne, hogyha nem csak potyautas, vagy egy megtért utas lenne az életem hajójában Jézus, hanem engedném, hogy ő szabja meg az irányt. Ezt megtanulhatjuk a tanítványoktól is, hogy már rögtön az elején nagy engedelmességről tesznek tanúságot, hiszen fáradtságuk és az este leszállta ellenére is készek engedni Jézusnak. Aztán azt mondja az Úr Jézus, hogy menjünk át, azt látjuk, hogy minden egy nagy átmenet, egy átmenetel, tudjuk, hogy nem csak az életünk, hanem a hétköznapjaink is erről szólnak. Nem is nagyon szeretjük az átmenetelekkel járó bizonytalanságot, a változást, viszont azt is tudnunk kell, hogy ha az egyik biztos pontból a másik biztos pontba akarunk jutni, akkor kockáztatnunk kell, és el kell indulnunk. Azonban az átmenet csak akkor lesz békés, a célba érés pedig biztos, ha Jézus szavára lépünk, ha ránézve, őt követve, neki engedelmeskedve indulunk el. Útközben pedig azt is megtapasztalhatjuk, hogy viharos, állandóan változó világunkban ő az egyetlen biztos pont. Ezért érdemes hozzákötni az életünket. Nagyon érdekes volt, amikor készülve a mai igehirdetésre újra olvastam ezt a részt, és egy olyan félmondathoz jutottam, ami eddig még nem tűnt fel, más hajók is voltak vele. Nyilván az a sokaság, ami korábban hallgatta Jézust, szintén vele akart tovább menni, vagy át akart menni a túlsó partra, azonban a történetből egyértelműen kiderül, hogy az Úr Jézus csak a tanítványokat hívja, hogy menjenek át vele együtt a túlsó partra. El tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett ezeknek a követő hajóknak a legénysége, és milyen lehetett az aggodalma, a rémülete, amikor kitört a vihar. Lehet, hogy le is szakadtak szépen, és elhagyták Jézus követését, mert féltek a vihartól, ha még a tanítványok is féltek, akikkel pedig ott volt az Úr Jézus. De a mi esetünkben kiket példáznak ezek a hajók, ezek a Jézus követő csónakok? azok a vallásos emberek, akik azt hiszik, hogy elég, hogyha lemásolják azt, amit a tanítványok csinálnak. Hiszen itt csak a tanítványokat hívja Jézus. És azt látjuk, hogy nagyon sokan próbálják ma is a legjobb szándékkal vallásos emberek másolni az istenfélő Jézust követő emberek bizonyos külső cselekedeteit, bizonyos gyakorlatokat, rítusokat, de a szívük mégsem Jézusé. Az ő életük hajójában még sincs ott Jézus. Csak külsőképpen próbálják utánozni azokat, akik viszont szívük szerint követik Jézust. Azt gondolják sokan, hogy elég a keresztjének másolása ahhoz, hogy eljussanak az örök életbe. Ezek a más hajók azonban soha nem érnek célba. A vallásoskodás hajóján nem lehet elérni Isten országába. És mi is képtelenek lennénk átérni, kedves testvéreim, ha Jézus nélkül indulnánk útra. Csak akinek az életében ott van, az életének hajójában Jézus, annak garantált a célba érése. És ez a kérdés, kedves testvérem, most először is, hogy a te életed hajójában ott van-e Jézus? Ismered-e őt? Hallgatsz-e a szavára? Jelen van, mint egy kedves vendég, vagy egy megtűrt utas, vagy pedig engeded, hogy ő legyen a kapitány? Engeded-e neki, hogy ő vezesse és juttassa jó célba az életedet? A történetből az derül ki, hogy na, a tanítványok hajójában ott van Jézus, mégsem ismerték őt annak igazán, aki ő valójában volt. Ezért is volt szükség a viharra. Azt olvassuk, akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba annyira, hogy már-már megtelik. Nagyon fontos üzenete van, kedves testvéreim, a gyakorlati keresztény életre nézve ennek az egyetlen versnek. Hiszen sokan úgy indulnak el, örömmel, diadalittasan a hívő élet útján, amikor már befogadták az Úr Jézust életük hajójában, hogy most már minden rendben van. Most már nem történhet rossz, célba értünk. És elfeledkeznek arról, hogy az Úr Jézus és a Szentírás sehol nem mondja, hogy az Isten félő és Isten követő embereknek az életében nem lesznek nehézségek, nem lesznek nyomorúságok, nem lesznek próbák, nem lesznek viharok. És sokan megkeményednek, megfáradnak a hitben, vagy hajótörést szenvednek, ahogy Pál apostol mondja, mert az út elején nem számoltak azzal, hogy nem feltétlenül jelent, és egyáltalán nem jelent a Jézussal járás viharmentes életet. Sőt, a mai világban talán éppen ellenkezőleg van, minél jobban akar valaki az Úr Jézusnak engedelmeskedni, annál inkább támadja őt az ellenség. Azt látjuk azonban, hogy noha vannak viharok a hívő ember életében is, és vannak nyomorúságok, Jézussal ezeken felül lehet kerekedni, és vele célba lehet érni a viharok ellenére is. Aztán azt olvassuk ebben a versben, hogy akkor kezdett el fújni a szél, és támadt fel a nagy vihar. Milyen jó, kedves testvéreim, ez az egyetlen rövid szó, hogy akkor. Nem hamarabb, nem később. Isten nagyon jól tudja, hogy mikor, minek van itt a rendelt ideje. Ő tudja, mikor van szükségünk felüdülésre, ő tudja, hogy mikor van szükségünk szélcsendre, ő tudja, hogy miért enged meg viharokat az életünkben, mert ő tudja, mikor, minek van itt az ideje. A mi kétségeskedéseinknek, csalódásainknak és türelmetlenségünknek sokszor az az oka, hogy nem igazítjuk óráinkat az Isten órájához. Pedig az Úr Jézus ebben is jó példát adott. Ő soha nem késett, nem is érkezett hamarabb, nem maradt le semmiről, és nem kapkodott, nem aggodalmaskodott, mert ő mindig Istenre nézve mondott valamit, hozott meg egy döntést, vagy vitt véghez egy tettet. Az ő órája Isten órájához volt igazítva. Ezért van, kedves testvéreim, nekünk is szükségünk arra, hogy megismerjük Istent, úgy, ahogy kijelenti magát nekünk a Szentírásban, és megismerve az ő gondolkodásmódját, ráhangolódva az ő akaratára, már sokkal könnyebben tudjuk életünk óráit hozzáigazítani. Aztán azt olvassuk a vihar leírása kapcsán, hogy már-már megtelt, már-már elborította az ő hajójukat a víz. Sokszor, kedves testvéreim, mi is kerülünk ilyen helyzetbe, azt gondolom, hogy mindnyájunk számára ismerős az érzés, nem bírjuk tovább, tele vagyunk, elegünk van. Az a kérdés, hogy ilyenkor miért nem öntjük ki a szívünket Isten előtt? Miért nem mondjuk el neki a kétségeinket, a félelmeinket, az aggodalmaskodásaink okát, a bűneinket, hanem inkább engedjük, hogy összecsapjanak fejünk felett a hullámunk, küszködünk újra és újra, neki veselkedünk a saját erőnkből, és aztán egyszer csak elmerül életünk hajója. Miért nem élünk a lehetőséggel, hogy kiöntsük a szívünket az élő Isten előtt? És miért nem engedjük, hogy ő vezessen, ő gyógyítson, ő vigasztaljon, ő mutassa meg a kivezető utat? Azt látjuk a történetnek más evangéliumban való leírásában, hogy a tanítványok inkább először a küszködést választják. Választják a saját erőből való szabadulásnak az útját, módját, maguk rutinjában, erejében, bölcsességében bíznak, és küszködnek a viharral. Micsoda ellentét állít előttünk, ha magunk elé képzeljük, kedves testvéreim, ezt a képet. Tanítványok félnek, Jézus nyugodt. Olyannyira nyugodt, hogy képes aludni ebben a hatalmas viharban. A tanítványok aktívan ténykednek, miközben Jézus látszólag passzív. És ki is fakadnak a tanítványok végül, nem bírják tovább. Nem törődsz vele, hogy elveszünk. Nem törődsz velem, Úr Jézus. Nem látod a fájdalmamat, nem látod a félelmemet, nem látod a kétségeimet. Mi is nagyon sokszor, kedves testvéreim, ha őszinték vagyunk magunkhoz, szemrehányóan beszélünk Jézussal, és úgy érezzük, hogy ő nem törődik velünk. Attól, hogy Jézus nem, vagy nem úgy reagál, ahogy mi várnánk, még nem jelenti azt, hogy nem törődik velünk, vagy ne tartaná kezében az eseményeket. Ő felette áll időnek, időjárásnak, bajnak, betegségnek, gyásznak. Ő tudja uralni a mi problémáinkat is. Az egyik dolog, amit a tanítványoknak meg kell tanulniuk ebből a történetből, hogy amíg a saját erejükben bízva a saját megoldásaikat, terveiket viszik véghez, addig Jézus nem segít. Csak amikor eljutnak oda, hogy saját erőből nem megy, feladják a magabízásukat, és megszólítják Jézust, akkor oldódnak meg a problémák. Nem lenne ezt érdemes, kedves testvéreim, nekünk is kipróbálni? Hogy végre nem a magunk rutinjában, a magunk szokásaiban, a magunk vallásosságában, a magunk bölcsességében, pénzében, emberi kapcsolataiban, hatalmában bíznánk, letennénk végre a fegyvert, beszüntetnénk végre a saját erőből történő küszködést, és azt mondanánk őszintén magunknak, meg az Úr Jézusnak is, hogy nem megy. Nem tudom. Képtelen vagyok rá. Szükségem van rád, Úr Jézus. Csak te tudsz segíteni. Merjük és próbáljuk ki, hogy működik, hogy Jézus nevében erő van, hogy Jézus erejével mi is felül tudunk kerekedni az életünk viharain. Csak szólítsuk meg őt, adjunk végre neki esélyt, hogy beleszóljon az életünkbe, hogy elkezdjen aktívan cselekvő részesévé válni az életünknek. Mert a történetben is itt történik meg a fordulópont. Végül a tanítványok elérkeznek oda, ahova Jézus el akarja juttatni őket. Ahogy az elején már volt róla szó, nem csak térben utaznak ekkor a tanítványok, hanem ismeretben is előbbre haladnak. Félelmük oka az volt, hogy nem ismerték igazán Jézust, nem ismerték annak, aki ő valójában. És higgyük el, kedves testvéreim, hogy a mi félelmeinknek is nagyon sokszor ez az oka. Van egy hamis elképzelésünk Istenről, van egy hamis Istenképünk, egy hamis váradalmunk, és amikor jönnek a nehézségek, ezek az álmok szépen összetörnek. Lehullanak a leplek, és összedőlnek a legszilárdabbnak vélt, legjobb szándékkal felépített bálványok is. Mert a hamis Isten képek is bálványok, kedves testvéreim. És Isten nem engedi, és nem akarja, hogy mi bálványokat imádjunk. És ezért néha nagyon keményen, fájdalmasan, egy-egy viharon keresztül belenyúl az életünkbe, és meg akarja mutatni, hogy ki is ő valójában. Hogy őt annak ismerjük meg, aki úgy imádjuk, ahogy az hozzá méltó, és akkor majd el fognak tűnni a félelmeink, az aggodalmaskodásunk, amikor majd meglátjuk, hogy ki is Jézus valójában. Ha engedjük, hogy ő érvényre jusson az életünkben. A tanítványok is nagy tanító helyett már úgy látták a történet végén Jézust, mint aki szabadító úr, és parancsol a természet erőinek is. Azt látjuk, hogy Jézus nem csak a vihart, hanem a tanítványok felkorbácsolt lelkét, szívét, kétkedését, kétségbeesését is lecsendesíti. Igen, kedves testvéreim, nekünk is erre volna szükségünk, hogy Jézus segítségül hívva ne csak azt kérjük tőle, hogy az életünk viharait csendesítse le, hanem mi magunk tudjunk elcsendesedni előtte. Először talán azt kellene kérnünk, hogy Úr Jézus, csendesítsd le az én szívemet, az én háborgásomat, az én perlekedésemet, az én lázadásomat. Hadd tudjam meghallani a te szent lelked halk és szelíd hangját, és hadd tudjam arra irányítani az életem hajóját, hogy kivezethess engem a viharból. Felteszi végül az Úr Jézus a kérdést, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Úgy látszik a történet végén, mintha az Úr Jézus nem értené a tanítványok félelmének okát. Hiszen nem vagytok egyedül. Hiszen az én szavamra indultatok el. Hiszen én végig itt voltam, és itt vagyok veletek. Miért féltek? Ha ott van már az életed hajójában az Úr Jézus, vajon észreveszed-e őt? Megszólítod-e őt, és hívod-e őt segítségül? Ha ott van veled Jézus, ha Jézus szavára indultál el, akkor mi a baj? Akkor mitől félsz? Ha ő mondja, hogy menjünk, akkor biztos a célba érés. A vihar megmutatta, kedves testvéreim, nem csak azt, hogy mi van a tanítványok szívében, hanem azt is, hogy kicsoda Jézus valójában. Felragyogtatta ez a nagy sötét vihar Jézus igazi természetét, igazi kilétét a tanítványok előtt. Az a kérdés, kedves testvérem, hogy előtted felragyogott-e már így Jézus? Vagy még mindig a viharra nézel, még mindig a bajaiddal vagy elfoglalva, és nem veszed észre, hogy ott van Jézus melletted? Ha még nem ragyogott fel neked Krisztus, mint szabadító, mint megváltó, mint mindenható Úr, akkor kérd őt. Hívd őt segítségül, és ahogy az ige mondja, és biztat rá, ébredj föl, aki aluszol, támadjál föl a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Mert azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogy a viharral Jézus nem csak első tanítványait tanította, hanem az életünk viharaival bennünket is tanítani és formálni akar. El akar juttatni az igaz Istenismeretre, arra, hogy megismerjük őt valójában, ezáltal eljuttat bennünket az igaz önismeretre is, és a viharokkal akkor sem volt, és ma sincs más célja Istennek, mint hogy magához közelebb vonjon minket, és jobban megismertesse magát velünk. Végül a tanítványok eljutnak a felismerésre, és ezt mondják, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki. Látják, hogy már nem csak egy egyszerű tanító, nem csak egy csodadoktor, hanem a kezében tartja a világot Jézus. Eljutnak a tanítványok a pusztító emberi félelmektől az éltető Isten félelemig. Megfogalmazzák ezt a nagyon komoly mondatot, a szél és a tenger is engednek neki. És nézzünk szét, kedves testvéreim, a világunkban. A teremtett világ minden egyes tagja, a legkisebb egysejtűtől a hatalmas galaxisokig, milyen terv alapján működik? Kinek engedelmeskedik?
nem az élő Isten teremtő szavának? Akkor talán nekünk nem kellene beállnunk a sorba, az amőbák, meg a katicabogarak és a galaxisok közé, hogy elkezdjünk végre engedelmeskedni a teremtőnknek. Mert ez az életre vivő út, ez az egyetlen életre vivő út, hogyha engedelmeskedünk, nem csak csodálkozunk, hogy Jézusnak milyen nagy hatalma van, hogy a szél is, meg a tenger is engednek neki, hanem vegyük komolyan a mi életünkre nézve is tervként és programként, hogy én is kezdjek el engedelmeskedni. Ne csak a szél, ne csak a vihar, ne csak a körülményeim változása, hanem én magam kezdjek el megváltozni, és én magam kezdjek el engedelmeskedni Istennek. Tanuljuk meg, kedves testvéreim, mi is a természet erőihez hasonlóan az engedelmességet az Úr Jézusnak. És ha így teszünk, megtapasztaljuk azt, amit a nagy angol igehirdető Spurgeon mondott, aki Istent féli, annak senki és semmi mástól nem kell félni. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te igédet, köszönjük, hogy te bennünket, 21. századi tanítványaidat is tanítani akarsz, el akarsz juttatni a veled való élő közösségre, arra a szeretet kapcsolatra, arra az életközösségre, ami nem csak itt a földön érvényes, hanem átvezet bennünket az örökké valóságba. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy te tanítani és formálni akarsz bennünket, és nem akarod, hogy sötétségben és kétségek közt hányódjon az életünk. Segíts nekünk, mennyei Atyánk, hogy tanítható tanítványaid legyünk. Add, hogy eljussunk az Úr Jézus igazi megismerésére, a vele való közösségre, és az ő szavának engedve menjünk végig azokon az utakon, amerre ő küld. És adj nekünk élő hitet, bizalmat és reménységet, hogyha ő ott van az életünk hajójában, akkor célba is érünk. Kérünk, adj nekünk engedelmes, téged félő szívet, hogy az Úr Jézus szavának engedve tudjunk megfelelő irányba menni. Hozzuk eléd, mennyei Atyánk, egész életünket, te látod, melyikünk milyen viharból jött. Nem csak azért könyörgünk, hogy a körülményeinket változtass meg, hanem elsősorban azért, hogy minket magunkat változtass meg úgy, hogy neked kedves életet élhessünk. Csendesítsd le nem csak a külső, hanem a belső viharokat is, és add, hogy megtanuljuk, megértsük végre, hogy akkor lesz békesség a szívünkben, ha kiöntjük előtted azt, és engedjük, hogy te gyógyíts, te vigasztalj, te vezess. Kérünk, így áld meg, mennyei Atyánk, az életünket, a hétköznapjainkat, munkánkat, tanulásunkat, áld meg családjainkat, szeretteinket, kicsinyeket, nagyokat egyaránt. Imádkozunk, mennyei Atyánk, a gyászolókért, hogy te légy az ő vigasztalójuk, a betegekért, hogy te légy az ő gyógyítójuk. Hozzuk eléd, mennyei Atyánk, a mi iskolánkat is, add, hogy ott is minden a te dicsőségedre történjen, hogy legyenek megtérések és megújulások a gyerekek, szülők, a tanárok között. Add, hogy valóban a mi egyházunk veteményes kertje lehessen az iskola is, és majdan az óvoda is, a te neved nagyobb dicsőségére. Hozzuk eléd, mennyei Atyánk, mindazokat, akik szükséget látnak, valamilyen módon te töltsd be az ő szükségeiket, és most különösképpen imádkozunk a világon üldözött keresztjénekért, hogy te erősítsd az ő hitüket, te enyhítsd az ő fájdalmukat. Hozzuk eléd a háborús területeket, különösen imádkozunk most Ukrajnáért, hogy te adjod békességet és rendet, és imádkozunk azokért is, akik természeti katasztrófákat kellett, hogy átéljenek az elmúlt hetekben, a tőlünk délre lévő országok lakóiért könyörgünk, hogy te erősítsd őket a hitben, te pótold ki az ő szükségeiket, és ott, hogy ott is minél hamarabb helyreállhasson a rend, és felépülhessenek azok a dolgok, amiket a víz elmosott. Kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy ahogy eddig te voltál, ezután is te légy a mi őriző pásztorunk. Az Úr Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, békés lesz a te időd, gazdag boldogságban, bölcsességben és tudományban, és az Úr félelme lesz a kincse. Ámen.